Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok, és vagyunk itt még egyszer. Sziasztok, itt vagyunk ismét Attilával, hogy megbeszéljük az elmúlt időszak történéseit. Női Bajnokok Ligája, Női Európa Liga, kicsi férfi NB1, izgalmas igazolások, Veszprémből és Veszprémbe, nagyjából ezek a terveink erre a műsorra. És akkor kezdjük a női BL-el, azt javaslom, mert közeleg a finish, már ugye, ami a csoportkört illeti, és hát nagyon izgalmas a helyzet, úgyhogy valahogy próbáljuk meg kitisztítani a képet. Én azt javaslom, hogy mi a realitás, miben bízhatunk. Most ugye a Győrnek nagyon tiszta a helyzete, mert gyakorlatilag pontosan tudjuk, hogy már csoport elsőként tovább jut. Nagyjából egyébként a Debrecené is, mert csak az a kérdés, ugye, hogy ötödik vagy hatodik lesz a csoportjában, a továbbjutó hely az megvan. Hát a Fradi szituációja rettenetesen izgalmas. Ki vállalod, hogy ki bogozda szálakat?
Igen, már ezt jó párszor átbeszéltük azóta, hogy ugye itt az eredményeket néztük a hétvégén. Egyébként ugye egy héttel ezelőtt sokkal boldogabbak voltunk, vagy legalábbis én optimistában néztem a jövőbe, mert ugye itt most azért egyrészt a Ferencváros helyzete komplikálódott, másrészt a Győr, ugyan nyilván a helyzete az egyértelmű, de az, amit láttunk azért Debrecenben, az nem feltétlenül megnyugtató a Győr szempontjából. A Debrecen szempontjából viszont olyan reményeket is ébresztget, hogy egy nyolcad döntős párosításba akár Borsot is törhetnek nagyobb csapatok orra alá. Tehát visszatérve a Fradihoz, ami igazán aggasztó, az szerintem az, hogy a meccs sorrendek azok nem nagyon fekszenek nekünk. Tehát ugye három meccset kell itt figyelni, az első a Ferencváros meccsi vendégszereplése, ez lesz az első meccs. Tehát úgy megy, már úgy értve időben, tehát szombaton délután. Úgy megy tehát a Fradi erre a meccsre, hogy semmit nem tud arról, hogy az ellenfelekkel mi van. Tehát mondjuk kalkulálnia nagyon nem kell azon a mérkőzésen, meg kell próbálni megverni a meccset, mert hogyha pontot szerez, akár egyet is, akkor tovább jut. Na most, hogyha ez a meccs elmegy, akkor azt tudjuk, hogy egyrészt a meccs első lesz a csoportjában, tehát ebből a szempontból ugye az ő vereségük az IKASZ-nál az nem volt nagyon jó, mert így nem csak az az erkölcsi motivációjuk van, hogy visszavágjanak a Fradinak a tavalyi vereségért, hanem kifejten az első helyért, illetve az első két helyért a győzelmet meg kell szerezniük. Na most a következő mérkőzés időrendben az lesz a Vipers és az IKASZ közötti mérkőzés, ami abból a szempontból érdekes a Ferencváros számára, hogy amennyiben a Vipers megveri az IKASZ-ot, akkor az Esbjerg számára az utolsó mérkőzés Bukarestben az tét nélkülébe válik, mert az Esbjerg már a második helyet akkor megszerezte. Ha nyerne az IKASZ-t Kristianstadba, akkor viszont az Esbjergnek a második hely eléréséhez mindenképpen győznie kell Bukarestben, ami nyilván azért nem mindegy. mert az időben a harmadik meccs, ez az utolsó meccs vasárnap, az lesz ugye ez a bizonyos Rapid Bukarest-Esbjerg összecsapás, ahol a Bukarestnek az egyetlen esélye a továbbjutásra, ha nyer, viszont az Esbjerg már tudni fogja, hogy nekik nyerniük kell, vagy sem, ahhoz, hogy meglegyen a második hely. Tehát ez a szituáció. Nyilván az a legegyszerűbb, ha sikerülne nyerni meccben. Azért azt, amit láttunk ezen a hétvégén a Vipers ellen, ez nem feltétlenül ad rá az optimizmusra okot, mert azért ez a mérkőzés a norvégok ellen, ez egy eléggé egy irányú utca volt. Tehát az elején jól kezdett a Fradi, de utána, ahogy lábra kapott a Vipers, onnantól kezdve gyakorlatilag nem volt esély a fordításra.
Akkor jól foglalom össze, hogy azért, ha most a realitásokat, és persze annyiszor borul a papírforma, de mondjuk azért, hogyha a nagyobb esélyeket nézzük, akkor azért az a papírforma, hogy a Fradi nem fog tudni pontot szerezni meccben. A Vipers is elég jó esélyekkel indul az IKAST ellen otthon, mert ugyan eddig az IKAST talán kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt a BL-ben, bár ott is voltak azért kisiklások, de azért mondjuk Norvégiában a BL győztes otthonában nem egyszerű nyerni, ráadásul felfelé ívelő a formája még akkor sem, hanem egyenletesen a Vipersnek, tehát egy kicsit azért kell cidriznünk ettől a Rapid Esbjergtől, mert azt viszont talán kijelenthetjük egyértelműen, hogy amennyiben totálisan tét nélküli lesz az Esbjergnek a bukaresti meccs, akkor ott nem fogják összetörni magukat. Az szinte biztos.
Igen, hát hogyha tényleg itt a papírformát vesszük, akkor az alapállásban, mondjuk ha félretesszük azokat a külön kondíciókat, amikről beszéltünk, papíron a Metz erősebb otthon, mint a Ferencváros, a Vipers erősebb, mint az IKAST, és az Esbjerg viszont erősebb, mint a Bukarest. Na most ebbe kavarhat bele az, hogy a Bukarest esetleg jobban játszik, mint a Fradi ellen, például úgy, mint a Csesem ellen, akiket megvertek ugye múlt héten, illetve az Esbjerg, amelyik ugye egy nagyon szűk kerettel játszik általában. Tehát elég, hogyha Jesper Jensen azt mondja, hogy oké, hát Reistadot és Mörköt egy kicsit most pihentetem, és akkor már egyből
és a Bukarest láttuk a férfi EB-n, bocsánat, hogy beleszóltam, láttuk a férfi EB-n, hogy ez a realitás, tehát azért 4-ből 3 csapat ezt csinálta.
Igen, hát ez benne van sajnos ez a hát kockázat, de viszont én nem is az Esbjergbe bízom, hanem abban, hogy ez a Bukarest, ez borzasztó gyengén is tud játszani. És láttuk a Faradi ellen, hogy amikor az a nagy tét rájuk nyomódott, akkor azért kritikán alul kézilabdáztak, és lehet, hogy ez még egyszer előfordul velük, akkor pedig az
Esbjerg, hát
akik ték nélkül játszanak, lendületből lehet, hogy simán megverik őket. Na mindegy, lényeg az, hogy izgalmas hétvége lesz, és hát nagyon szurkolunk azért, hogy a Fradi tovább jusson, mert igazán nagy csalódás lenne számomra legalábbis, hogyha kiesnének, gondolom számukra is, és hát nem lenne nagyon, nagyon boldog szerintem a magyar kézilabda társadalom.
Hát igen. És hát ami viszont váratlan, mert szerintem azért erre számítani lehetett, főleg a borzalmas idény kezdés után, hogy a Fradinak itt izgi lesz a végjáték, mert nagyon sok jó csapat van a BL-ben, és még akkor is, hogyha összekapták magukat, akkor is azért tudtuk, hogy ez nem lesz egyszerű menet. De a Moson-Magyaróvárnál, hogy átérjünk az Európa Ligára, azért azt hittük, hogy na jó, hát ez a csoport, itt ezt be kell húzni, és jól is indult minden, és most mégis ott tartunk, hogy izgulni kell a végén. Mi több, nincs is 100%-osan a Moson-Magyaróvár kezében a saját sorsa, ez a legrosszabb hír az egészben.
Igen, tehát tulajdonképpen, amikor mondtam, hogy a múlt héten boldogabb voltam, ebbe beleértem a Moson-Magyaróvár, illetve a Vácnak is a helyzetét, mert akkor még a Moson-Magyaróvárán eléggé zöld lámpákat láttunk. A Vácnál azt gondoltuk, hogy hát, ha tud egy bravúrt hozni, és megveri a Podravkát idegenbe, és akkor ők is adott esetben tovább jutnak. De mondjuk az kevésbé volt várható, tehát ott a vereség, amit ugye elszenvedtek Horvátországban, az inkább papírforma volt. Az más kérdés, hogy, hogy azért egy hiányérzetet hagyott a meccs bennünk, mert a második félidőben simán meg lehetett volna fordítani. Sajnos nem sikerült. Viszont a Mosó-Magyaróvár helyzete az annyira komplikált, hogy, hogy egy esetleges egymás elleni körbeverés esetén rosszabb a gólkülönbségük, mint a spanyoloké.
Igen.
Tehát nem tudnak tovább jutni abban az esetben sem, hogyha nyernek ugye Romániában, viszont a Malaga meg tudja verni a Szolát. Tehát ez sajnos így néz ki, kicsit hasonlít a Fradiéra, abban a különbséggel, hogy a győzelem a románok ellen sem lesz biztos továbbjutás jelentő eredmény, úgyhogy hát nagyon kell drukkolnunk azért, hogy a Szula azt az arcát mutassa, amit most mutatott Mosó-Magyaróváron, és nem azt, amit mondjuk otthon mutatott a Mosó-Magyaróvár ellen, mert a spanyol csapat azért egy igen kellemetlen harcos brigád, és biztos, hogy föl lesznek abszolút tüzelve, és ne felejtsük el, hogy itt is az a kellemetlen helyzet van, hogy a norvégok számára az a meccs az már mindegy, tehát ők már tovább jutottak.
Annyiban nem mindegy, de
nagyon-nagyon.
Az matek, hogy egy 5 gólos Malaga győzelemmel a Malaga lenne a csoport első, és nem a Szóla, hogyha jól számolom, de lehet, hogy ebben sem. Hát, de azt hiszem, igen.
Igen, de ez...
De ennyiben, de nincsenek különösebb jelentősége, tehát kicsit megint igen, az a helyzet, mint a BL-ben, amit említettél, és most, hogy hát jó, csak talán nem mindegy, hogy otthon játszik egy csapat a saját közönsége előtt tét nélkül, mint elmenni Bukarestbe.
Nyilván, igen. Tehát bízunk a norvégok motivációjában, de hát azért a kézilabdában, mivel egy küzdő sportág azért valahol, annak mindig nagy szerepe van, hogy egy adott mérkőzésnek milyen a tétje. Mondjuk ez visszafelé is elsülhet, lásd, női kosárlabda olimpiai selejtező, ahol ugye a spanyolok, akik számára semmilyen tét nem volt, azért csak megfordították sajnos a végén.
Ne is mondd. Hidegrázos élmények és emlékek. Hát reméljük, hogy kézilabdában most ilyen egy darabig nem lesz, és aztán mi aztán igazán tudjuk, hogy milyen érzés ez Sydney és Zágráb után, hogy egy totálisan megnyertnek hit. Nagyon fontos meccset végül elveszít az a csapat, amelyiket szeretünk. Most reméljük, hogy akkor újabb sok-sok évig nem lesz hasonló tapasztalásban részünk.
Még egy pillanatra, hogyha azért visszatérünk ide a hétvégére, a Debrecen Győr mérkőzésre, amelyik egy nagyon jó mérkőzést hozott, és ugye egy bravúros DVSZT győzelmet. Itt azért feltétlenül a DVSZT dicsérete mellett azért muszáj megemlékeznünk arról, hogy én nem emlékszem olyanra, hogy 2 meccset egymás után a BL-be elvesztett volna Győr. Tehát ezek mindenképpen egy picit intőjelek abban a vonatkozásban, hogy talán beleringattuk magunkat abba a fényes győzelmi sorozattal, ugye, hogy az egyetlen veretlen csapat a Győr volt nagyon sokáig, hogy hát itt azért van a Győr, meg a többi csapat, és akkor azért ez a BL ez nem lesz annyira nehéz, mint azt gondoltuk. Hát most láttuk azt, hogy a Győr ugyanolyan módon sebezhető, mint bármelyik más ellenfele egy-egy mérkőzésen. Tehát nagyon keményen kell a következő hónapokban szerintem stabilizálni a csapat játékát, hogy lecsökkentse, kirkeli azt a veszélyzónát, amiben a csapata benne lehet egy-egy mérkőzésen.
Hát igen. Nem tudom őszintén, szóval nagyon sokat gondolkodtam nézve a meccset, meg azóta is, hogy most ebből, meg a legutóbbi Cseszem elleni meccsből kell-e, lehet-e bármilyen következtetést levonni, vagy visszakanyarodhatunk oda, amiről az előbb beszéltünk, hogy egy továbbjutó, biztos továbbjutó csoport első pozícióban már nagyon mérlegel az edző, a játékos, a motiváció is más, Ergo a jó ég tudja, hogy ebből tényleg ebből kell-e bármire következtetni. Nem tudom, nem tudom.
Hát, hogyha ez a vereség nem Debrecenben lett volna egy magyar ellenfélen szemben, akkor hajlamos lennék azt mondani, hogy hát igen, ezt most már nem tudták annyira komolyan venni, de azért tudjuk jól, hogy Magyarországon a Győr státuszát tekintve egyáltalán nem engedhetik meg maguknak, hogy a direkt ellenfeleik a bajnokságban, vagy a magyar kézilabdában önbizalmat szerezzenek. Tehát én biztos vagyok benne, hogy úgy mentek el a győriek erre a debreceni meccsre, hogy hiába vagyunk elsők, meg hiába nem számít, azért nagyon fontos, hogy nyerjünk, és motiváltak voltak. És egyébként nem is tűnt a meccsen úgy, hogy nem lennének motiváltak, viszont az látható volt, hogy sebezhetők, tehát védekezésben bizonyos taktikai húzásokra nem volt válaszuk, különösen ugye a két beálló alkalmazás a planétával ez nem volt megoldott, illetve az utolsó támadásnál is láttunk, hogy hiányzott az a fajta magabiztosság, hogy ott a középső területen fölléptek volna Jovovicsra, és megakadályozták volna ezt a döntő gólt, illetve egyáltalán, hogy ez a szituáció előidéződhetett, az azért volt, mert döntő helyzetekbe ott a végén belehibáztak a győriek. Tehát mindenképpen tanulságos szerintem ez, és érdemes ebben foglalkozni szerintem a győri stábnak, hogy itt mi történt ez a mérkőzésen, és nem feltétlenül az a bölcs dolog, ha azt mondják, hogy jó, hát nem számít sehova, majd a következő meccset megnyerik.
Jó, azt nyilván nem mondják, így van, de azért reméljük, hogy a következő meccset megnyerik, különösen a nemzetközi porondon. Na, akkor menjünk át a másik témánkra, meg a másik nemre, akkor folytassuk a fiúkkal. Hát itt ugye még nem indult el semmi a nemzetközi porondon, majd most fog ezen a héten. Viszont a magyar bajnokságban azért történnek érdekes dolgok, például ugye Gyöngyös megverte a Szegedet, ez már nem olyan közeli mérkőzés, de volt egy Veszprém-Tatabánya meccs, ami nagyon-nagyon éles volt Veszprémben, míg a végjátékban vezetett is a Tatabánya, úgyhogy most persze inkább kérdés, mint kijelentés, hogy a kiegyenlítődő félben az erőviszonyok, vagy csak itt jól jött ki a lépés két csapatnak, és akkor gyorsan ide kapcsolódik, hogy Veszprémből még jönnek izgalmas hírek. Mahé aláírt a Gummersbachba, azt tudtuk már, hogy megy, mármint, hogy el Veszprémből, az csak most derült ki, hogy hova, és ami a legérdekesebb, hogy érkezik Mike Jensen, sőt érkezett, tehát, hogy már gyakorlatilag a csapattal készül, bármikor bevethető, kivásárolta a Benficától a Veszprém, és ugye ez azért érdekes, mert ott van a klubban Corrales, és ott van Bioszka, és ott van Nagy Levente, tehát ebben a pillanatban négy kapusa van a Telekom Veszprémnek. Ez több, mint furcsa.
Igen, tehát az első kérdésre szerintem az a válasz, hogy nem egyenlítődik ki a magyar bajnokság, viszont az örömteli, hogy egy-egy csapat képes kimenni úgy a nagyok ellen, itt jelen esetben a Gyöngyös, illetve a Tatabánya, hogy nem eleve feltett kézzel. Mert azért ezt nagyon sokat láttuk az elmúlt években, hogy mikor nézték a klubok a menetrendjüket, és akkor látták, hogy a Telekom Veszprém, vagy Szeged jön, vagy megyünk, akkor azt ott kiixelték, azon legyünk túl, és akkor majd koncentrálunk a Dabas ellen, vagy a Budakalász ellen. És itt azért látszik az, hogyha egy csapat elhiszi, hogy lehet keresni valója a nagy ágyuk ellen is, akkor jó meccseket tudnak játszani. Úgyhogy ez mindenképpen dicséretes, illetve a másik oldalról meg hát azért látszik, hogy itt a világverseny után, ugye a Szegednél az mindig probléma volt, még a Pásztori érában, és akkor ezt arra szokták fogni, hogy hát a Pásztornak a játékából, ha kilépnek, akkor kell idő, mire visszalépnek. Hát ez most bebizonyosodott, hogy nem csak a Pásztornál van ez így, hanem egyáltalán ez megzavarhat egy csapatot, és nem tudtak olyan hőfokon játszani, mint kellett volna. De nincs különösebb következménye, ugye, mert mivel a Veszprémtől kikaptak már korábban, így a bajnoki rájátszásban valószínűleg, hogy a Veszprém lesz a pályaválasztó, mármint a döntőben. Ami viszont a Veszprém igazolása. Egyébként a Szegednél is érdekes híreket látunk az igazolási piacon, és ugye lesz most egy Kulsztál elleni BL meccs, ahol a Kulsztából esetleg érkező emberek is ott lesznek a pályán, úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz. A Veszprémnél viszont egyértelmű, hogy számomra legalábbis egyértelmű, hogy azért igazolták azonnali hatállyal a Mikael Jensent, mert valamelyik kapusuk, és tudjuk jól, hogy ez nyilvánvalóan korá lesz, nincs feltétlenül olyan egészségügyi állapotban, hogy biztosan minden meccset tudjon védeni. Tehát tudjuk, hogy azért volt neki egy olyan időszaka, hogy az ágyból alig bírt kikelni, és...
Porckorong sérve van.
Így van, tehát egy olyan sérülése bajlódik, amivel lehet, hogy nem lesz problémája, de simán lehet, hogy egyik reggel úgy kell föl, hogy nem kell föl, és hónapokig kezelni kell, hogy védeni tudjon. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon bölcs döntés a Veszprémtől, hogy most még, ugye abban a fázisban, hogy a következő körre már lehet használni azt, akit most igazolsz, szereztek maguknak egy vészmegoldást.
Elég jó vészmegoldást, ugye azért Mikael Jensen nemrég még a Magdeburg csodaklassz kapusa volt, és hát elég meggyőző teljesítményt is nyújtott.
Igen, ami egyébként még érdekes, ugye, hogy Bioszka annak ellenére, hogy azért abszolút beváltotta szerintem a hozzáfűzött reményeket, nem marad ugye a következő szezonban.
Nem, mert igen, ezt is tudjuk.
Mert tudjuk, hogy a Nantnak lesz a kapusa. Tehát, hogyha adott esetben a Corralessel nagyobb problémák vannak, akkor lehet, hogy még egy kapust kell majd igazolni a következő szezonra, ha csak nem...
Hát vagy Nagy Leventét kell
fölépíteni. Bíznek annyira Nagy Leventébe, igen, de hát azért nem jellemző az a veszprémi gondolkodásra, hogy mondjuk ekkora rizikót vállalnának, mert azért lássuk be, hogy ügyes gyerek a Nagy Levente, és tényleg hozzá tud néha tenni, de azért egy BL győzelemre törő csapatnál, ha véletlenül egy kapus marad, egy klasszis kapus, azért az egy elég nagy rizikó.
Na hát olyan szépen földobtad a labdát magunknak, hogy akkor le is csapom, mert innen fogjuk folytatni majd Nagy Lászlóval, a Veszprémiek sportigazgatójával, már a kézi vezérlés extrában. Tervezünk vele a közeljövőben, sőt már egyeztettük is egy beszélgetést, és akkor majd pontosan megtudjuk, hogy mi a terv kapus fronton a Telekom Veszprémnél. Ez volt most a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket, és akkor hallgassatok minket legközelebb is, és nézzétek, hallgassátok majd az extrát is, az extrában pedig Nagy Lászlót. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.